ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Addig rakta a fülem ez a haver, hogy dob ki TikTokra. Tudtam, hogy mi ez a TikTok, de nem használtam. Addig mondogatta, hogy ja, mondom, akkor csináljunk egy TikTok profilt, és rakjuk fel ezt a videót. Kijöttem a 12 órás műszakból, és volt rajta vagy 70 ezer megtekintés. Volt sokszor, hogy amíg egy videó megszületett, 6 órán keresztül csak ültem és görgettem a TikTokot. Dobjam már fel valamit, ebben bele tudok kötni. Ilyen téren szerintem az a legjobb, hogyha fent akarsz maradni hosszú távon, hogy legyen egy saját stílusod. Ha gyereked van, igyekezz felelős internet használatot tanítani, mert az iskolára még pár évig várhatunk, amíg ezt beiktassák a tanügybe.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Egy poénból feltöltött TikTok videóval kezdődött Oliver White története. Mára már több mint 200 ezer követője van a platformon. A Székelyföldről származó fiatal jelenleg Magyarországon él. Szókimondó videói a TikTokon népszerűek, de szeretné a YouTube-on is növelni közönségét és a közzétett tartalmak sokszínűségét, minőségét. Hogyan lehet erdélyi fiatalként eligazodni a magyarországi tartalomkészítők világában? Oliver White a vendégünk. A Kovászna megyei Tórjáról származol, de jelenleg Magyarországon élsz. Én megnéztem a jelenleg magyarországi trending influencereket, és többségében, vagy nagyon sokan kezdik azzal, hogy ilyen játékvideókat, gamer videókat kommentálnak, vagy streamingelik azt, ahogyan játszanak, és akkor azután profilálódnak át, vagy azután alakul át a csatornájuk, miután már van egy adott követő bázisuk. A te történeted, Oliver White története honnan indult?
Az én történetem onnan indult, hogy mentem busszal munkába, vagyis jobban mondva vártam a buszt, és esett az eső. Úgyhogy egyik haveromnak felvettem egy videót, hogy ne lássátok-e, én akkor dolgozok, amikor jól esik, nem amikor mondják. És hát addig rágta a fülem ez a haver, hogy dob ki TikTokra, addig azt se tudtam, hogy mi ez a TikTok, de nem használtam. Addig mondogatta, hogy ja, mondom, akkor csináljunk egy TikTok profilt, és rakjuk fel ezt a videót. Kijöttem a 12 órás műszakból, és volt rajta vagy 70 ezer megtekintés első videóval. Na mondom, hát érdekes. Aztán leültünk beszélni ezzel a haverrel, és mondta, hogy figyelj, mindig is az az ember voltál így, aki a társaságban középpontba kellett kerüljön, tehát én voltam az, aki ült középen és bohózkodott, más meg röhögte, és hogy szerint ezt lehet, hogy ki kellene használjam, hogy van egy ilyen karakterem, meg vannak érdekes beszólásaim, és akkor így igazából ennyi. Nagyon random jött, én nem akartam ezzel foglalkozni, és nem volt soha nekem tárgyban ez.
De hogy előtte se YouTube videók, se Instagram, semmi, hanem egy első körben feltöltött TikTok videóval indult az egész Oliver White-os történet?
Ebből indult az egész. Nem is vonzott soha. Tehát én az egyetlen videó, amit megvágtam, az esetleg valaki szülinapjára egy ilyen sablomból összerakott képes zenés videó. Tehát én ennyit értettem én a vágáshoz, ennyit értettem a videó világához. Fogyasztani fogyasztottam mindig is, nagyon szerettem rengeteg magyarországi youtubert, de soha nem vonzott így ez a világ. Aztán, ahogy belecsöppentem, egyre izgalmasabb, meg érdekesebb lett, folyamatosan valami új kihívást találok. Ez most így motivál, de tényleg soha nem gondoltam én arra, hogy én szeretném egyszer majd ezt csinálni.
Ezt mondtad már, hogy már a legelső poszt egy ilyen 70 ezres nézettséget generált, de melyik volt esetleg az a poszt, és mi volt a tartalma, aminél így elgondolkodtál, hogy lehet, hogy akkor ezt így professzionálisabban, vagy lehet, hogy ezt így tudatosan kellene kezelni?
Hát az első azt szerintem 22-ben volt, ha jól emlékszem. TikTokon szembe jött velem egy videó, ahol vannak ezek a nagy, hát márkát nem mondok, de mindegy ilyen nagyon profi láncfűrészekkel időre szeletelnek le fákat. Ez ugye egy verseny. És ott elindította a csávó a fűrészt, és ilyen 4 másodperc alatt így vum-vum-vum, így vágta a szeleteket. Hát mondom, ennek meg kell csinálni a székely verzióját. Van a fás színbe egy drusba, ami nem úgy működik, ahogy kellene, akkor mutassuk meg, hogy milyen ez a való életben, amikor nincsenek 1000 euróid láncfűrészre. És akkor ezt csináltam meg, hogy beleköpök a tenyeremben, jó székelyesen, elszámoltam, na 1, 2, 3, rántottam, vagy tízet a láncfűrészen, de nem indult be, úgyhogy eldobtam. És ezt így feltöltöttem, és ez 3-4 nap alatt átlépte az 1 milliós megtekintést. Ez a kis paródia. És az a videó után kaptam meg az első megkeresést. Hát igazából akkor még csak pár doboz chipset kaptam egy reklámért cserébe, de ott jött ez az egész, hogy na, talán ebből több is lehet majd, mint hobbi.
De akkor ekkor még itthon éltél, hogyha jól
Igen,
értem.
akkor még idegenvezető voltam egy szállodánál. Meg hát
És...
az is rengeteget hozzátett, hogy rengeteg volt a medve körülöttem, míg idegenvezetősködtem, vagy hogy mondjam, és rengetegszer felvettem ezeket a medvéket, voltak ötleteim, beszélgettem velük meg ilyenek, és ez is nagyon sok követőt hozott. Hogy ez a része hiányzik, a medvék hű barátaim voltak, itt nincsenek.
Azt mondtad már, hogy alapjáraton a társaságnak a középpontja vagy, alapjáraton szeretsz vicceket mesélni, humorosan közelíted meg a témákat, viszont azáltal, hogy kiköltöztél Magyarországra, a nagyon-nagyon székely témák valószínűleg elmaradnak akár a TikTok videóidból is, helyette viszont bejön nagyon sok a magyar közösségi médiában akár népszerű videó, szereplő, stb. Ez a fajta karakterváltás, vagy volt-e itt egyáltalán egy karakterváltás? Hogy látod ez így, mennyire alakult át a csatornád a költözése?
Nyilván valamilyen szinten átalakult, és ez szerintem azért van, egyszerűen nem jönnek most azok amik a gyökerek, tehát ahonnan elindultam, gyökerek azok vannak itt is, nehéz félre, csak hogy ahonnan elindultam, azok a fajta ötletek nem jönnek, mert nem abban a közegben vagyok. Tehát nem az van, hogyha épp otthon nem volt inspiráció, hát elmentem a lájbitépőbe, hogy én hívom, a bodegába, amíg megittem egy üdítőt, addig hallottam annyi dolgot a tipikus székely mentalitásból, amiből jöttek ihletek a videókhoz. Itt meg nyilván nincs az a közeg, akikkel úgy leüljek beszélgetni olyan dolgokról, ezért teljesen más közeg van, nyilván mások a fogyasztói igények is ebbe az országba. Úgyhogy igen, nagyon átalakult, ez biztos. Talán TikTokon még egy picit megvan azért az influencer paródia meg kritika videókba, de a YouTube az teljesen más irány.
A székely karakterét viszont nem engedted el, tehát hogy nagyon székelyesen beszélsz. Vannak innen is, tehát Erdélyből is követőid, illetve Magyarországról is, feltételezem. Ez mennyire oszlik meg? Tehát hogy tudod-e azt, hogy hányan követnek például Magyarországról, és hányan innen, itthonról?
Minden platforma majdnem ugyanaz, ilyen 70-30-as elosztás, tehát 70% a Magyarország, 30 meg Erdély. Nagyjából így tudom elosztani.
És kellett nekik az elején főleg magyarázni, hát mondjuk egy bodegát lehet, hogy el kellett mondani, hogy az pontosan mit is jelent.
Igen, ebből voltak érdekes kommentek, főleg azt kaptam meg nyilván legtöbbször, miért nem tudsz beszélni magyarul. De lassan megértették, hogy más a dialektus, és szeretem, mert most már a komment szekciómban nézve sok budapesti az én szavaimmal él, vagy mi szavainkkal akarom mondani, tehát az ilyen székely kifejezéseket egyre jobban kezdték megismerni. Nyilván nem csak miattam, hanem sok másik, mint például Pittyes Kettes és Gyufa, vagy Originality Csabika, tehát egy csomó székely tartalomgyártó miatt megkezdték ismerni ezeket a szavakat. Még mindig jót mosolyognak rajta, de ezen nincs semmi probléma szerintem. Ez is sokat hozzátesz ahhoz, hogy ennyien néznek, mert van egy érdekes, számukra érdekes beszédünk.
Több különböző lábon állsz jelenleg is, tehát hogy nem 100%-ban a tartalomkészítésből élsz meg, de ahogy mondtad, mielőtt elindítottuk volna a felvételt, azért a mindennapjaidnak a nagy részét az a tartalomkészítés teszi ki. És hogyan dolgozol, tehát hogy maradva például, ha először a TikToknál görgeted addig a közösségi médiát, amíg egyszer csak eszedbe jut egy ötlet, és akkor gyorsan elszaladsz felvenni, vagy mi a te munkastílusod? És aztán majd áttérhetünk a YouTube-ra is, mert hogy oda más típusú tartalmakat töltesz fel.
Az elején igen, ez volt. Volt sokszor, hogy amíg egy videó megszületett, 6 órán keresztül csak ültem és görgettem a TikTokot. Dobjam már fel valamit, ebbe bele tudok kötni. Léci. Úgyhogy az elején még így ment. Most is csinálom ezt, nyilván figyelek mindent. Most már megvan, azért kialakult egy olyan kör, ilyen kisebb TikTok fiókokról bekövettem azokat az embereket, akik a legtöbb baromságot elkövetik a celebek közül. Úgyhogy most már hamarabb szembe jönnek, meg hát most van azért már egy olyan viszonylag erős közösség, hogy elküldik, hogyha valami olyan van, amire tudják, hogy valamilyen módon kiparodizálom, vagy reagálni fogok, azt általában Instagramon, e-mailben, vagy a Discord szerverre beküldik, szóval most már van egy ilyen, hát egy kis segítség ez, sőt, nagy segítség, ez is szoktam mondani, főleg a YouTube videókban, hogy igazából az én csatornámnak minden néző egy szerkesztő is egyben, mert sokszor ők hozzák a témákat.
És akkor mondtad, hogy főleg az elején görgetted a social médiát, de most már nem kell. Van egy ilyen témalista, amivel foglalkozol, és be van az, hogy hétfőtől csütörtökig, vagy hétfőtől szombatig ezzel és ezzel szeretnék foglalkozni, akkor szerdánként veszem fel a videókat, és időzítem be a következő időszakra. Tehát, hogy egy kicsit, hogyha betekintést engednél a tartalom készítői háttérben, hogy ezt ugye nincsen egy napi munkaidőd, nem az van, hogy reggel 8-kor elmész a munkahelyedre, és délután 4-kor kijössz, vagy 5-kor kijössz, hanem te osztod be az idődet.
Szerintem én ebben eltérek a legtöbb tartalomgyártótól. Nálam a lehető legdurvább káoszt képzeld el ilyen téren, és azt szoroz meg tízzel. Tehát nálam nincs meg az, hogy mikor lesz videó, főleg TikTokon, amikor jön ihlet, azt megpróbálom azonnal felvenni, ezért van, hogy sokszor nyakig fűrész porosan vagyok a videóba, máskor meg egy tó mellett vagyok, következőkor a tyúkok közt vagyok, vagy a disznók közt, amíg otthon voltam, tehát ha jön valami, azt igyekszem azonnal felvenni, hogy ne felejtsek el semmit, amit itt belevinnék, poénokat, meg ilyesmit. TikToknál az kész káosz. Volt már olyan is, hogy társaságban voltunk, pár haverral kajaltunk, meg piaszgattunk, valaki mutatott valamit, pont egy TikTok videó volt, ó, na, megjött az ihlet, bocsi, kimentem 10 percre felvenni a videót, meg megvágni. Tehát ez nagy káosz. A YouTube az nyilván más, ott igyekszek tartani egy heti kettő videót, ezek nyilván hosszabbak, van, amelyik fél óra vagy 40 perc akar, és azt igyekszem úgy időzíteni, hogy szerda meg péntek, vagy szerda meg szombat. De hát ezt sem mindig sikerül tartani.
Tehát másak a szabályszerűségei, vagy van egyáltalán szabályszerűség, hogy YouTube-ra milyen típusú tartalmakat töltesz fel, és TikTok-ra milyen tartalmakat?
Nincs, az egyetlen szabályszerűség az, hogy vannak témák, vannak történések, amikről szeretnék bővebben beszélni, ami nem fér bele egy ilyen short videóba, és azok kerülnek ki YouTube-ra. És ez nyilván egy komolyabb hangvétel, igyekszek poénokat belevinni, de vannak sajnos olyan dolgok, amikről el akarom mondani a véleményem mindenképp, hogy legalább egy ember, ha elkezd gondolkodni ezen a témán, és valamire jut, már nyertem az egésszel, de hát igazából ott is van fejetlenség. Nem tudom, nekem ez a rendszerezés, kellene nekem valaki a háttérben, aki néha fenéken billent.
Lehet, hogy lassan bővíteni kellene a csapatot.
Igen, ehhez viszont meg pénz kellene, ami az én esetemben nehéz. Tehát ennyi, nem is azt mondom, hogy követő, mert abban nem emelkedek ki, elérésben viszont szerintem igen. Ennyi eléréssel másnak hetente vannak szponzorai, nálam viszont az a probléma, hogy én kimondom azt, amit mások nem. Szóval, hogy most például, hogy dolgozzon velem együtt mondjuk egy nagyobb üdítő márka, úgyhogy közben együtt dolgozik négy másik influencerrel, akiket meg folyamatosan kritizálok. Szóval, hogy nekem így nagyon nagy körök kiesnek emiatt. Mindenkinek megvan az ördöge. Tehát például van Zsozi atya, ő meg a Trágár, meg a fekete poénja miatt esik el sok szponzorizációtól. Én meg attól, hogy szeretek kritikusan állni emberekhez, meg márkákhoz is. Most kaptam múlt héten. Van TikTokon igazából Balázs, és hát ő egy másik emberrel csinált egy üdítőt, és nem tudom miért, folyamatosan a másik cégét kritizáltam meg őt is, de küldött kóstolót, hogy kóstoljam meg. Na hát tegnap kiment ez a videó, de szerintem nem fog neki örülni, mert én őszinte véleményt mondtam. Úgyhogy valószínűleg, aki az én videómat látta, az nem fogja ezt az üdítőt megvenni soha az életbe. Szóval, hogy ez nekem egy ilyen fontos elf, hogy oké, és kell a pénz, abból él az ember. És én azt mondom, hogy hülye az, aki meg tudna élni a hobbiából, de nem használja ki, tehát nyilván kihasználom, de azokat az embereket, akik valami miatt bekövettek, akik valami miatt folyamatosan nézik azt, amit én csinálok, nem akarom félrevezetni. Nem mondom azt, hogy nincs az a pénz, mert én annak a híve vagyok, hogy mindennek megvan az ára, de mondjuk azt, hogy soha nem fognak nekem annyit fizetni senki, hogy én félrevezessem az embereket.
Mondtad azt, hogy van más munkád is. Tehát így hogyan lehet összeegyeztetni? Mondtad azt, hogy néha tele vagy fűrészporral, és akkor azután kiszaladsz felvenni egy videót. Mennyire toleráns akár a környezeted ezzel szemben, hogy akkor oké, itt egymás mellett két munkahely működik?
Hát igyekeznek azok lenni. Nyilván nem egyszerű. Rengeteg időt elvesz ez a kettő dolog. Tehát nyilván főleg a tartalomgyártás abból az időből, amit a magánéletemre tudok szánni. De ez egy út. Az ember, ha magának csinál valamit, mindig időben, még ha nem is fizikailag, de időben sokkal többet fog dolgozni, mint amikor másnak egy havi fix fizuért bűrizik. Ezt én azt mondtam, hogy nem így van, hát aki magának csinálja, az annyit dolgozik, amennyit akar. Csak az a baj, hogyha magadnak csinálod, annyi pénzt is keresel, amennyit dolgozol. Szóval, hogy nehéz ezt összeegyeztetni. Sokszor van olyan, hogy a 8 órás irodai műszak helyett, amit csinálhatnék, 16 órát vagyok gép előtt. És arra vagyok figyelmes, hogy reggel elköszönök egy kávé mellett a páromtól, ő elmegy dolgozni, és hát este majd befekszek mellé az ágyba, és adok egy jó étpuszit, és így nagyjából ennyi a közös idő, sokszor van ilyen, azért most igyekszek változtatni, de nyilván nem egyszerű.
Folyamatosan találsz kihívást ebben a fajta, mondhatni, hogy már influencer munkában.
Az influencer szó most már sajnos, hála egy csomó nagyon nagy magyar TikTokernek szitok szó lett, úgyhogy én inkább a tartalomgyártást mondanám. Például a fejlődés. Folyamatosan kísérletezek új vágási technikákkal, egyre profibban próbálok vágni, folyamatosan valami új irányt próbálok felvenni, hogy ne csak ugyanazok legyenek, mondjuk folyamatosan YouTube-on is, hogy csak a véleménynyilvánítós videók. Most próbáltam ki egy új formátumot, ahol ilyen ismeretterjesztő videókat csinálok, mint például ez a börtönös, vagy a Halloween-nak. Halloween-t is próbáltam más szemszögből megfogni, mint az átlag tartalomgyártók vagy influencerek, tehát nem ilyen tippeket adtam, hogy díszíts ki a házat, hanem felkutattam a Halloween-nak a történetét, hogy honnan is ered. Igyekeztem néhány ilyen konteót rendbe tenni a fejekbe, mert sokak szerint sátánista ünnep, de egyébként meg nem, és nem is Amerikából származik, pont, hogy Európából vette át először Amerika, vagyis vitték oda, és ezek kihívások, mert nagyon nehéz az, hogy minden információt több forrásból le kell ellenőrizni, és még így is kockáztatsz, hogy lehet, hogy bár nem akarod, hülyeséget fogsz mondani az embereknek. És ezekre gondolok, hogy folyamatosan megpróbálok kimozdulni a komfortzónámból, és valami újat kipróbálni. Így jött például a gaming streamek is, innen eredtek. Na akkor legyen ilyen is.
Azt mondod az egyik videódban, hogy fontos lenne odafigyelni, hogy ne mondjatok ti tartalomkészítők valótlanságokat, itt egy más szót használsz, de hogy hülyeségeket a fiataloknak. Számodra mi az, ami határ, amiről nem beszélsz, vagy amiről nem készítesz videót, ma úgy gondolod, hogy ezzel ártasz a közönségednek?
Mindegyik videóval van egy réteg, akinek ártok, van egy réteg, akinek segítek, és van egy réteg, akit nem érdekel. Tehát én úgy vagyok, hogy nálam így határok nagyon nincsenek. Abból a szempontból, hogy most bármilyen témáról én szívesen, ha utána jártam egy picit is, alkotok a fejembe egy képet, én ezt a képet, ezt a saját véleményt, én ezt elmondom bármiről. Nem igazán szokott az zavarni, hogy most ezzel esetleg megbántok valakit, mert van egy másik réteg, akit meg nem. Szóval, hogy mindenkinek nem lehet kielégíteni az igényeit, lehetetlen. Emberek vagyunk, úgyhogy igazából még a Dalai Lámán is találunk fogást, ha nagyon akarunk. Nincs, eddig nem jött olyan téma szembe velem, amire azt mondtam volna, hogy na, ez tabu, erről nem beszélünk semmit. Olyan szinten vannak határok, hogy az alapvető tiszteletet azt mindenkivel, meg mindennel szembe igyekszem megadni, amíg azt ki nem harcolják, hogy ne adjam meg, mert történt már azért ilyen. De úgy tabu téma nincs. Arra nyilván, ahogy mondtam is a videóban, igyekszek figyelni, hogy a lehető leghitelesebb forrásokból informálódjak, és több helyről, még úgy is, hogyha tudom, hogy ez a forrás mindig, majdnem mindig igazat mond, még akkor is lecsekkolom máshol, és nem csinálom azt, hogy egy Wikipédia cikket felolvasok valamiről, és kész, na csináltam egy videót, hanem mindenről igyekszek úgy tartalmat készíteni, hogy vigyek bele valami sajátos gondolatot, valamire vezessem ki az egészet.
De
Ez
például itt említetted, hogy ment egy adott tartalom esetén az adok-kapok, azáltal, hogy néha kritikus véleményt fogalmazol meg más influencerek, tartalomkészítők, vagy bármivel kapcsolatban itt folyamatos a konfliktusnak a lehetősége. Olyan, mintha szándékosan nyúlnál darásfészekbe, és ezt hogy lehet a helyén kezelni, hogy igazából nem akarsz a másiknak rosszat, vagy nem feltétlenül akarsz rosszat, de el is szeretnéd mondani a véleményedet, hogy nem értesz egyet, vagy egyáltalán badarságnak gondolod a másiknak bizonyos félrevezető tartalmait akár. Tehát, hogy hogyan lehet itt egyfajta egyensúlyt megtartani?
Nehéz abból a szempontból, hogy sajnos a vita kultúra az kezdett kihalni. A vita és a veszekedés között óriási különbség van szerintem. Én igyekszek vitázni. Én igyekszek nem úgy kritizálni valakit, hogy teljesen ostobának nézem, hanem tényleg építő jelleggel. És most, ha azon megsértődik valaki, hogy én mondjuk elmondom, hogy figyelj nekem a videódba, az a rész ott nem tetszett, ezt nem kellett volna így nyilvánosság előtt kimondani, vagy ez a vágás most nagyon rossz volt, zavaró volt, ha ezen ő megsértődik, és nem úgy gondolkodik, hogy talán ebből tanulhatok valamit, azzal meg úgy vagyok, hogy az már nem az én problémám. Én is kapok ezer meg ezer kritikát, az én esetemben még rosszabb, mert amikor egy influencerről akár paródiát, akár kritikát csinálok, jönnek arctalan, névtelen emberek a komment szekcióba, hogy ha nem tetszik, ne nézd, miért kell elmondani a véleményed. Mondja ezt ő, úgy, hogy leírja ezt a véleményét az én komment szekciómban, ráadásul arc meg minden nélkül. Én legalább arccal, meg hanggal, meg mindennel vállalom ezt. Szóval, hogy amúgy nem egy olyan egyszerű eset az, ahol nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, talán rendvideózás.
És mennyire érkeznek más tartalomgyártóktól te irányodba kritikák?
Nem kaptam még, vagyis hogy nem figyeltem fel egyre sem. Az a réteg, szerencsém van igazából mondhatni, mert az a réteg, aki ezzel foglalkozik, amivel én is most YouTube-on, hasonló mentalitással rendelkezünk szerintem. Legalábbis a nagyobbak, akiket én figyelek, azok hasonlóképpen gondolkodnak nagyon sok mindenben, mint én. Ezért szerintem én kiesek ilyen szinten a látószögükből, így nem kötnek belém, hogy így fogalmazzak.
És hogyan lehet a komment szekciónak a véleményét, vagy a komment szekció esetleges támadását elviselni? Mondjuk, hogyha az akcentusodat kritizálják, vagy a székességedet kritizálják, vagy bármi mást.
Elolvasom, igyekszek valami szarkasztikus választ írni sokaknak, akik már látom, hogy nagyon, nagyon keresi a cérna a csomót, azoknak valami szarkasztikusat odaböfögök, mert tudom, hogy ezen még jobban fel fog mérgelődni. Én élvezem. Most nem tudom, mit mondjak. Nem szokott ezzel bajom lenni. Az meg, hogyha valaki a beszédemet kritizálja, az ő szegénységi bizonyítványa. Én sajnálom, hogy ilyen szinten rossz az oktatás itt, hogy ezekről nem tudnak az emberek, hogy bizony a magyarságnak van egy része, ami aki másként beszél, de hát országon belül is megvan. Most nyilván Borsodban másként beszélnek, mint Pesten. Ugye Szegeden, Szögöd, őbetűsön beszélnek. Tehát ez megvan országon belül is. Az, hogy mi néhány szavat átvettünk a románoktól, hogy ezt kritizálják, ők is vettek át. Én már többel találkoztam.
De hogy szerinted kell egyfajta személyiség, hogy ezt bírni lehessen?
Nyilván kell egy alapszemélyiség. Talán tanulni is lehet azt, hogy csak arra figyelj oda, ami tényleg építő jellegű lehet, vagy amiből valamit le tudsz szűrni magadnak, és hanyagold az ilyen, oda befögünk valamit, mert épp olyan hangulatom van, hogy 12 óra gyári műszak után, amikor a csoportfelelős végig szivatott, akkor valakibe bele kell kötni, ezeket meg kell tudni elkülöníteni, és tényleg arra figyelni, amiből valamit tudsz tanulni. A kritika az fontos, arra kell figyelni. Hiába mondja sok tipikus TikTok influencer, hogy a negatívakkal nem kell törődni, de kell törődni, mert abból fogsz tanulni, a hibáidból tanulsz. És a hibáidat nem sűrűn veszed észre saját magadtól, csak hogyha felhívja rá valaki külsős a figyelmet. Kell ehhez egy ilyen nyugodt természet, szerintem.
Mennyire tartott tudatosan a kapcsolatot a követőiddel? Azért így végigfuttam jó néhány TikTok videót, amit készítettél, és a komment szekcióban azért van, hogy kialakulnak beszélgetések, és van, hogy válaszolgatsz nekik.
Igyekszem, TikTokon ritkábban válaszolok. Ott tényleg bődületes mennyiségű komment van, egyszerűen lehetetlen mindet átolvasni és válaszolni is. YouTube-on gyakrabban ott van, hogy szép kis viták alakulnak ki a nézőkkel. Eltér van be a véleménye, és hoz fel érveket, hogy miért gondolja másként, én hozok fel ellenérvet. Van, hogy ezt az egészet már annyi mondani való van a komment szekciónak, hogy csinálok egy külön videót, most is épp egy ilyen készül a háttérben, hogy kiszedek olyan kommenteket, ami tényleg nem az, hogy csak próbál valamivel felidegesíteni, hanem érveket hoz. És akkor kezdünk így vitázni, és ez szerintem tök jó, mert én is tudok tanulni tőlük valamit, meg talán ők is tőlem. TikTokon ritkábban szoktam, mondom, válaszolgatni, mert ott tényleg rengeteg komment van, és az a baj, hogy túlnyomó többsége csak három röhögős fej. És ezek meg elnyomják azt a kommentet, ami esetleg érdekelne. És a kapcsolattartás az meg főleg az élőkben, az élőadásokban lesznek, a streamekben, mert ott ugye van egy chat, amit folyamatosan figyelek, akár játék van, akár valami egyéb műsor, és akkor ott fogunk tudni igazán kommunikálni, amint ez beindult, és rendszeresen fogom csinálni.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
Oliver White, tartalomgyártó. Te mennyire érzékeled, vagy mennyire látod a közösségi médiának a mentális egészségre gyakorolt negatív hatását?
Negatív hatása óriási. Gondolj bele abba, hogy mondjuk van egy 8 éves kisgyereked, aki megnéz 10 videót naponta, otthon ül a kandalló mellett, alig van már fa, amivel fűtsenek, alig van kaja, amit egyenek, és közben meg azt lássa, hogy vannak emberek, akiknek csupa napfény és nevetés az egész életük. Ez szerintem nagyon nem segít.
Tehát, hogy vannak olyan tartalomkészítők, akik így csak a habos-babos részét a világnak, és a rengeteg sok terméket mutatják meg, és hogy hova utaznak, és hova nem, és azért...
De van egy nagyon jó szó, amit ők nevelnek az emberekből, és amit ők mutatnak az embereknek, ezt úgy szokták hívni, hogy konzum idiotizmus. Olyan dolgokat veszel meg, amikre abszolút semmi szükséged nincs, ami nem ad. Talán amíg kibontod maga az unboxing élménye, egy 3 perces örömet okoz neked, onnantól kezdve semmi haszna nem lesz, és másnap lenyomott áron el fogod adni valamelyik olyan csoportba, ami ilyenekkel foglalkozik, vagy feldobod egy ilyen használt kereskedő websájtra. És ezt nyomatják, és ha a gyereked mondja azt, hogy láttam XY kedvenc tartalomgyártómnál ezt a tudom is én rózsaszín unikornis mintás ceruzát, aminek úgy néz ki a hegye, mint egy egyszarvú, és a radír az a farka mondjuk, és a gyereked azt mondja, hogy ez 200 lej, de erre vágyom, vedd meg, mert ha nem jön a sírás, a hisztiroham, meg a többi, meg fogod venni. És ezért van az, hogy akik gyerekeknek gyártanak tartalmat, sokkal több felkeresést kapnak, mert a gyerekek sokkal jobban befolyásolhatóak, mint mi felnőttek. Mert mint jobb esetben, itt is van nyilván kivétel. Szóval ez káros. És nem azt mondom, persze, vállaljon együttműködést, szó sincs róla, én is szoktam. Megválogatom, hogy mit. Valamilyen szinten igyekszem legalábbis. De az, hogy folyamatosan ezt mutatjuk mindenkinek, hogy a mi életünk milyen tökéletes, miközben nem az. Én is ezt csinálom, nem olyan szinten, mint ők, nyilván. Ezt csinálom, és nem az. Nem olyan egyszerű, ahogy ez kívülről tűnik. És ezt is néha meg kellene mutatni. Nekem most van egy videóm, még nincs kirakva sehova, most a napokban fogom, jó, és most ebből jutott eszembe, hogy van itt egy ilyen videó elfekvőbe, megmutatom a, hát a stúdiómat. Egy rumlis szoba, tehát egy raktárnak használt szoba, ahol a szó szerint képzelj el bármit, amit egy bolhapiacon lehet venni, itt mindent megtalálsz. Egymás hegyén hátán. Itt sikerült egy nagyjából 2 négyzetméteres részt megürítenem, ahol mindenhol kábelek lógnak, az asztalon nem találok meg semmit, mert kicsi a hely, ezért minden össze van sűrítve, és ekkora káoszba csinálom ezt az egészet, és ezt bemutatom, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy na most én ezt csinálom, nekem milyen jó életem van, van egy stúdióm, nem tudom mi, tehogy is egy óriási káoszba csinálom az egészet, alig tudok beülni az asztalhoz, alig van helyem leülni. Sőt, van, hogy alva csinálom a videót, vagy kint a hintán, mert egyszerűen akkora a káosz, hogy nem tudok mit kezdeni vele, ezért kimegyek az udvarra, és ott valamennyire rend van, és megcsinálom ott. Szóval, hogy jó lenne, hogyha néha belelátnának akár a gyerekek, akár a hiszékenyebb felnőttek az árnyoldalába is a dolgoknak. És ezzel igazából az adott tartalomgyártó magán is segítene. Mert így, amellett, hogy a gyerekek felnéznek rá, vagy a kiskorúak, fogalmazzunk így, amellett a felnőttek, akik kemény kétkezi munkával keresik meg a kenyerüket, és valahogy próbálnak túlélni, akik inkább úgy szoktam mondani, hogy nagyon sokan sajnos csak léteznek, nem élnek, csak léteznek. Így felőlük megkapják nyilván akár irigységből, akár csak sima józan gondolkodásból a gyűlöletet. De hogyha a másik, az érme másik oldalát is megmutatnák néha, akkor lehet, hogy kevesebb ilyen lenne.
Oliver White-ként vagy jelen a közösségi médiában, és kérted, hogy nem mondjuk a polgári neved. Ilyen értelemben mennyire vagy te a videókban, és Oliver White mennyire egy karakter? Mondtad azt, hogy ezért beengedsz a személyes teredbe, tehát hogy készült egy olyan videó is, ami még nem publikus, de lehet, mire ez az adás megjelenik, már az lesz. Készült egy olyan videó is, ahol látjuk, ahol dolgozol. Tehát, hogy mennyire karakter ez az Oliver White, és mennyire tükrözi a te személyiségedet, azt, ahogyan te létezel a hétköznapokban?
Próbálom megtalálni az egészséges vigyítését a kettőnek. Nyilván az én személyiségem van a videókban, én vagyok a videókban, tök mindegy milyen néven. Viszont amiatt, tehát hogyha fent akarsz maradni és növekedni akarsz, mint tartalomgyártó, néha kell valami plusz belevigyél, ami alapjáraton nem bökni a csőrömet. Olivérnek böki a csőrét. Néha kellenek túlzások, kellenek túlkapások, kellenek kis skriptek a videókba, amik nem 100%-ban tükrözik a valódi gondolataimat, viszont ez teszi érdekesebbé a videónak az adott szegmensét. Tehát nyilván kell belevinni valamit. Aki azt mondja, hogy csak önmagam adom, semmi plusz nincs, semmi rájátszás nincs, soha, az hazudik. Ezt biztosra merem állítani. Mert lehetetlen ezt úgy csinálni, lehet csinálni a bizonyos szintig úgy, hogy tényleg csak magad vagy, és semmi plusz nem viszel bele, de kell lássanak a nézők, ha hosszú távon fent akarsz maradni egy karakterfejlődést. Ahogy rengeteg filmkritikus is emiatt kritizál egy csomó hollywoodi filmet, nincs karakterfejlődése a karaktereknek, főleg a sorozatoknál. És ez megvan a való életben is, meg hát nyilván az én személyiségem is folyamatosan változik. Emberek vagyunk, változnunk kell. Az, hogy ahhoz képest, ha most visszanézném az első pár videóm, mennyit változtam, mennyit fejlődtem, akár negatív, akár pozitív irányba, biztos egy óriásit. Erről is tervezek majd egy adást csinálni, de ez is egy összetettebb dolog lesz. Az
igen.
Értékrendem, amikhez viszonyítom az egész világot, tehát maga a világnézetem, az 100%-ban az enyém, ott nincs rájátszás. Ezt hoztam magammal otthonról, igazából. A közeg, a szülők nyilván, az egész, ahogy felnőttem, meg ahogy körbejártam jó néhány országot, így ez alakult ki bennem az évek alatt, és én ezzel így jól vagyok.
Hát ez egy lehetetlen kérdés, de hogy látod, hogy lehetne ennek a kettősségét valahogy tudatosítani, akár a most felnövő generációkban, hogy a közösségi média valósága az még a legőszintébb tartalomkészítőknél sem föltétlenül, vagy sem minden egyes esetben a mindennapi életnek a valósága.
Erre nehéz úgy választ adni, hogy ne legyen semmi politikai hangzata, mert az adott országot, meg a világot a politika irányítja. Többek között az oktatást is. És az, hogy otthon nem tudom, mert most nem figyelem, de itt betiltották a mobiltelefon használatát az iskolában. Részből érthető, de viszont szerintem sokkal hasznosabb lenne az, ha heti egy órát beiktatnánk az oktatásba arra, hogy felelős vagy tudatos internet vagy mobiltelefon használatra tanítjuk a gyerekeket. Ez sokat segítene. Nem lehet elkerülni. Betiltsák a suliba, de este vagy délután otthon úgyis azt fogja nézni. És pont azért, mert a legtöbb szülő ugye ezt úgy mondjuk, hogy boomerek, akik vagy nem tudják tartani a lépést ezzel az elképesztően gyors technikai meg társadalmi fejlődéssel, vagy nem is hajlandóak, ők nem feltétlenül fogják tudni tanítani a gyereket, hogy mi a valós, mi a nem valós. Most bejött a mesterséges intelligencia, sokszor még nekem is nehéz különbséget tenni egy generált kép és egy valós fotó között, annyira fejlett. Ezeket tanítani kellene. És ezt több videómban is mondtam, hogyha szülők néznek, bármennyire nehéz, bármennyire nem visz rá a lélek, bármennyire nincs akaratunk ezzel fejlődni, vagy valamilyen szinten megpróbálni lépést tartani, muszáj lesz. Ha nem magatok miatt, a gyerekeitek miatt muszáj lesz, mert az iskolák egyelőre nem úgy néznek ki, a tanügy nem úgy néz ki, hogy hajlandó lenne átalakulni és erre oktatni valamilyen szinten a gyerekeket, pedig sok problémát meg lehetne előzni vele. Úgyhogy én azt tudom itt most, aki majd fogja hallgatni ezt az adást is javasolni, ha gyereked van, igyekez felelős internet használatot tanítani őket, mert az iskolára még pár évig várhatunk, amíg ezt beiktassák a tanügybe.
Készült 2023-ban a Forbes készített egy ilyen listát a legértékesebb magyar influencerekkel, és azt már beszéltük itt az interjú során is, hogy azért különbséget kell tenni, vagy itt lenne az ideje különbséget tenni a tartalomgyártók és az influencerek között. Viszont ezt a listát például a The VR vezeti, akiket én inkább tartalomgyártóként képzelek el, mint influencerként, úgyhogy egy kicsit kapcsolódik is ehhez a beszélgetéshez. Olyan értelemben, hogy itt a fiúk debreceniek, nem Budapest központú, az ő történetük legalábbis, és ebből így lekövetkeztethető szerinted az, hogy most már nem szükséges az, hogy mondjuk Budapest centrikus legyen, vagy hogyha Romániát nézzük, akkor vagy Budapest, vagy Bukarest centrikus legyen az, aki ebben szeretne, tehát hogy tartalomkészítésben szeretne nagyon erőset alkotni.
Nem, dehogy is. De hát ez már nagyon rég nem így van. Bárhonnan tudsz nagyot alkotni. Nyilván sok együttműködés, meg egyéb fotózások, meg ilyenek miatt kényelmesebb, ha Pesten vagy, mert minden stúdió ott van, minden nagy cég ott van, fel kell járnod. Ezzel jár, utazol. De az, hogy hol veszed fel ezt az adott videót, az én első szerintem 100 vagy 150 ezer TikTok követő, az egy kis falusi házba megvágott, és erdők között, meg mezőn felvett videókból lett. Ez szerintem egyáltalán nem számít. Főleg most egy VPN-nel holnap, ha akarom, és megtanulok kínaiul, akkor tudom is, én pekingi tartalomgyártó leszek. Tehát ez szerintem nem befolyásol semmit.
Ennek a listának a kialakításánál több különböző szempontot vettek figyelembe. A közösségi médiás aktivitást, követőbázist, potenciális eléréseket, üzleti tevékenységet is, és kiemelik például a cikkben a szakmai profizmust, tehát hogy a tartalmak igényességét. Most nyilván vannak tartalmak, amik, és itt az igényesség nem föltétlenül abban mérhető, hogy akkor mekkora stúdió van mögötte, de hogy látod, miben tudsz fejlődni, vagy egyáltalán mi segített téged abban, hogy fejlődj ilyen téren? Mert egy-két videó virális lesz szerkesztettség nélkül is, de hosszú távon lehet, hogy ez nem fenntartható. Vagy én látom rosszul, nem tudom.
Hosszú távon mindenképp kell lássanak rajtad az emberek egyfajta fejlődést. Technikailag is, vágásban is kell alakulni, mindenben szerintem. Mert nem fogsz tudni folyamatosan olyan videóval előrukkolni, aminek maga a tartalma fent tudja tartani majd a figyelmet, ezért kell más eszközökhöz nyúlni, ami lehet, hogy nem hangzik a legjobban, de egy picit muszáj a nézőt, hát nem tudom, megvezest. Nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de van néha, hogy képi, meg egyéb hanganyagokkal kell fenntartsd a figyelmet, mert van mondjuk egy 10 perces videóban egy 2 perc, ahol a mondani való egy picit leül, nem olyan dolgokat mondasz, ami valószínűleg érdekelni fogja az embert, és el fog kattintani, ezért hozzá nyúlsz egyéb dolgokhoz, amikkel megtartod a figyelmet. A The VR az meg más. Az én szememben több téren is ők a magyar tartalomgyártás istenei igazából, vagy nem tudom, hogy lehet ezt fogalmazni, nem csak YouTube-on, Twitch-en is, nem csak gamingbe, hanem podcastben is, és techben is nagyon kimagasló helyen vannak, ők tényleg vérprofik. Ehhez hasonló profizmust én egyedül a fókuszcsoportnál is, a Jól van ez így-nél tapasztaltam, ami tényleg már úgy működik lassan, mint egy televízió. Ezekhez nem mérem magam, mert akkor sokszor bújnék be az asztal alá össze, kucorodva ilyen magzatpózba. Viszont ezekből kérdezted, hogy honnan tanulok? Tőlük. Nagyon sokat. Nagyon sokat. Csinálnak stúdiótúrt, amikből látom, hogy mit hogy szoktak állítani, hol vannak a fények, milyen szögből süt rá mondjuk egy termékre a fény, milyen szögből rá, a színhőmérsékleteket próbálom azokból kiszedni. Én ezt nem tanultam sehol, én nem értek ehhez. Vágást is úgy tanultam, hogy tudod, YouTube, és akkor jön a kis indiai, hogy Hello, welcome to my channel, today I'm gonna show you, és ezekből tanultam meg például vágni többek közt.
És mi
Úgyhogy
motivált téged, vagy mi motivált korábban téged, hogy neki fogja ezeket megtanulni, mert én néha azt érzem, hogy mire én megtanulok bizonyos technikákat, bizonyos beállításokat, már rég nem az lesz a trendi, és már rég valami mást kellene tudnom.
Ne kövesd a trendeket. Szerintem. Én se teszem. Én azt tartom, mindenben saját stílus alakuljon ki. Én mikor megcsinálok egy videót, azt akarom, hogy nekem tetszen elsősorban. Az az enyém. Nyilván figyelek a néző visszajelzésekre is, de amikor kész van egy videó, és újra nézem, hogy na, ez posztolható-e, akkor azt mondom, hogy olyan még soha nem volt, hogy azt mondjam, hogy tetszik ez a videó. Ez is valamilyen szinten olyan, mint a művészet, hogy egy videó soha nincs kész, pont úgy, mint egy festmény, vagy egy szobor. Befejezzük, azt mondjuk, hogy na ez most már így marad, de kész, soha nem lesz, mert ha visszanézek egy videót, amit tegnap posztoltam, kapásból 10 helyen változtatnék rajta. 2 nap múlva visszanézem, még 10 helyen változtatnék rajta. A trendeket ilyen téren nem követem. Már most akkor az én videóm is fullba lenne nyomva mindenféle hangefektekkel, meg folyamatosan jönnének a pénzesők, a zöld hátteres, akármik ugrálnak a képen, meg ilyenek. Ilyen téren szerintem az a legjobb, hogyha fent akarsz maradni hosszú távon, hogy legyen egy saját stílusod. Hosszú idő, ami kialakul, de ha kialakul egy saját stílus, és azt tartod, azt megszokják a nézőid, apró változtatásokat beiktathatsz, de az, hogy most bejött egy új trend, amit jó eséllyel most már a trendeket inkább a TikTok diktálja, nem tartom annyira jó ötletnek, hogy ezeket figyeld. Ha te tényleg valamit alkotni akarsz, és nem csak az, hogy na legyen ennyi követőm, keressek ennyi pénzt, istenítsenek, ha való megjelenek. Aki ezt akarja, annak oké, és kövesse a trendeket, mert gyorsabban halad. De aki nem nézőket akar magának, hanem közösséget, vagy közönséget, egy aktív valamit, akkor inkább próbáljon meg saját dolgokat kitalálni. Vagy már meglévő dolgokat átalakítani egy picit sajátosra.
Mielőtt elindítottuk volna a felvételt, mondtad azt, hogy szeretnéd a YouTube-os jelenlétedet erősíteni, és az ottani tartalmakat fejleszteni. Ez lenne akkor így a következő lépés, akár az Oliver White karakterének a fejlődésében, és vagy így mik a következő lépések?
Ez van most több műsor ötletem, a legtöbbel az a baj, hogy nem baj igazából, de mégis baj. Az a baj, hogy a legtöbb olyan ötlet, ami így van, és ami szerintem nem volt még, és van olyan is, ami nem, hogy Magyarországon sehol nem találtam még eddig, nagyon sok munkát igényel, amihez nem elég egy ember, és nem elég egy mobiltelefon, hanem komoly kamerák kellenének. Meg mikrofonok, meg fényelés, meg minden. Úgyhogy igazából most az egyik az az, hogy én fejlődjek, mint ember, meg mint karakter is egyben, hogy új dolgokat új szemszögekből próbáljak látni, vagy akár régi dolgokat is csak teljesen másként lássam, mint eddig. Egy kicsi ilyen átállás van itt agyban is. És a másik emellett, ezzel egyidőleg a másik nagy lépés az az, hogy tényleg most már pénzt. Nagyon sok pénzt kellene ebbe belefektetni ahhoz, hogy egy szemmel látható változás legyen. De nem sürgetem annyira a dolgot. Szerintem ez így, amilyen tempóban haladok, lehet egy picit lassúnak tűnik, de szerintem ez így jó, mert azok, akik már az elejétől néznek, és még mindig itt vannak a csatornákon, és akár átjöttek az új platformokra, többen visszajeleztek, hogy nagyon jó látni ezt, ahogy videóról videóra, még csak ha egy nagyon picit is, de folyamatosan valami változik, valami fejlődik.
És milyen műsor ötleteid vannak, vagy milyen tartalom ötleteid vannak, vagy akár mivel készülsz? Tehát, hogy tudom például, hogy szeretnél játékvideókat közzétenni, tehát a gaming stream
Igen,
videókat.
tehát ezek élőadások lesznek, és abból lesznek majd összevágva ilyen 10-15 perces úgynevezett highlights-ok, amik ugye jobban elkapott dolgok a játékból. Egy jó mozdulat, egy vicces hiba a játékba, vagy ilyesmik. És ennek lesznek VOD verziói, ami a vágatlan anyag. Az viszont úgy van a terv, hogy azt előfizetőknek lesznek feltöltve csak. Ez egy olyan dolog, amivel tudnak támogatni engem, mint tartalomgyártót, de nem csak ide adják a pénzüket egy havi előfizetéssel, hanem cserébe kapnak valami olyat, ami másnak nincs. Ez is elengedhetetlen. Szponzorok hiányában úgymond a nézőkből kell mi építkezzünk. És a többi műsor az egyszer ezzel nagyon rosszul jártam, hogy egy ilyen beszélgetésben elmondtam egy műsor ötletet, mert amire nekem meg lett volna erre a háttér, meg egy jobban összerakott script az adott videóhoz, arra lettem figyelmes, hogy valaki szóról szóra ugyanazt megcsinálta előttem. Mert
Akkor
neki volt
inkább nem
már
mondjuk
technikai
el.
háttere. Szóval erről is majd fogok beszélni, ha eljön az ideje. Ez még több hónap.
Hogy látod azt, jelenleg Magyarországon élsz, és Torjáról származol, elképzelhetőnek látod-e azt, hogy valamikor esetleg hazagyere, és itthon kamatoztasd mindezt a tudást, amit időközben felhalmoztál?
Mindenképp. Nem csak elképzelni tudom, ez is a tervem. Én ott születtem, ott nőttem fel, ott szocializálódtam. A barátnőmön kívül minden ott van, ami nekem jelent egy bármit is, ami életben tart, hogy úgy mondjam, úgyhogy ott születtem, és ott is szeretnék meghalni. Tehát nekem az a hazám. Én itt jól érzem magam. Néha, néha nem. Nyilván ez otthon is megvolt, de soha nem fogom tudni szerintem ezt hazámnak tekinteni.
És nehéz most mondjuk így ilyen nagyon-nagyon előre tekinteni, de akkor szerinted változik majd Oliver White is, vagy azok a tartalmak, amiket közzéteszel, hogyha újra egyszer itthonról fogsz tartalmat készíteni?
Nagyon remélem, hogy nagyon sok minden fog változni addigra, és biztos vagyok benne, hogyha holnap költöznék haza, 2 hét múlva teljesen más tartalmak lennének, mert más közegben lennék, újra a régi közegben lennék, más ingerek érnének, ezért biztos, hogy megint alakulna egyet a személyiségem, mert az itt megszerzett tapasztalatokat összevetném otthon, az otthoniakkal, és megint alakulna egyet az egész. Hál' Istennek hajlamos vagyok a fejlődésre. Ebben mondjuk szerencsém van, hogy nem ragadok meg egy megszokott dolognál, bármiről is van szó, hanem folyamatosan fejlődik valami. Van, hogy visszafele, ez is benne van a pakliban, hogy jobb lett volna, hogyha valamit meghagyjak a régiből, és ne újítsak magamon, de én biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy fog változni sok minden.
Köszönjük nagyon szépen a beszélgetést, és akkor várjuk majd azt az időt, vagy azt a videót, amit újra Torjáról teszel közzé.
Hát ez már lehet, hogy hétvégén meg lesz, most megyek haza látogatóba, úgyhogy a röfögős pajtában mindenképp fel akarok venni a videót, mert az már rég volt, és hiányzik.
Köszönjük nagyon szépen!
Én is köszönöm.
Oliver White erdélyi tartalomkészítő volt a vendégünk. Az 1001 ötlet műsorai elérhetőek a Kolozsvári Rádió honlapján, illetve Spotify-on és Apple Podcast-en is. A műsor témájához kapcsolódva pedig úgy búcsúznék, kövessék az 1001 ötletet Instagramon is. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra!